Erdélyi családok, viharos sorsok, történetek, nagyszerű alkotások és máig feldolgozatlan hagyatékok. Nemesek és főnemesek a Marosvásárhelyi Rádióban. Következzen most az Erdélyi Főnemesség. Szerkeszti Nagy Bodó Tibor.
Köszöntjük a hallgatókat, jó napot kívánok, a mikrofonnál a műsorvezető szerkesztő Nagy Bodó Tibor. Az erdélyi főnemesség tartalmából mostani rendhagyó műsorunk témája az örmény származású Perényi Lukács család lesz. Az örmények főleg a 18. századdal kezdődően szereztek címeres nemesleveleket, majd többen közülük a bánságban, az Alföldön szereztek birtokokat. A Lukácsok Magyarországra szakadt tágának egyik legismertebb tagja Lukács György, vallás- és közoktatásügyi miniszter volt, akinek az utódai a Perényi Lukács nevet viselték. A 20. század megpróbáltatásai a családot sem kerülték el. A II. Világháború után a família legtöbb tagjára emigráció várt. Napjainkban a család tagjai a világ különböző részein élnek és keresik erdélyi magyar örmény gyökereiket. Témánk a Perényi Lukácsok a történelem sodrásában.
A kőbezárt múltunk partnere a székelyudvarhelyi Matplast Kft. A műanyag fröccsöntőszerszámok és színes fémöntőformák szakértője. Több mint negyed évszázada formát adnak az acélnak, és évek óta életet a kőbezárt múltunknak.
Vendégünk ma délben is dr. Kálmán Attila tanár történész, akit nagy tisztelettel és barátsággal köszöntünk itt a Marosvásárhelyi Rádió mikrofonjai előtt. Jó napot kívánok, köszönjük, hogy ma is együtt lehetünk.
Jó napot kívánok! Én is köszöntöm a kedves hallgatókat, szerkesztő úr, örvendek, hogy újra itt lehetek. A mai műsor rendhagyó, ugyanis június 10-én a Marosvásárhelyi Magyar Örmény Kulturális Egyesület és a Keszthelyem Alapítvány szervezésében egy beszélgetésre kerül sor, amelynek a Marosvásárhelyi Stúdium Hub ad otthont, és mely beszélgetésnek a meghívottja Báró Perényi Lukács Miklós professzor lesz. Egy több éve tartó kutatás, kapcsolatfelvétel egyik eredménye ez a találkozás, amely így összeköti Marosvásárhelyt Peruval, Nagy-Britanniával, Ausztráliával és Magyarországgal. Úgy gondoltuk, hogy fontos, ha az Erzsébet városi származású Lukács család három kontinensre terjedő történetét megismertetjük önökkel.
Történész úr, milyen körülmények között kaphattak nemesi rangokat az örmények, és kik lettek nemesek? Folytassuk innen a mostani beszélgetésünket.
Kezdjük talán azzal, hogy hogyan is kerültek az örmények Erdélybe. Ugye az örmények legnagyobb része a 17. század végén Apafi Mihály fejedelem uralkodása alatt telepedett le Erdélybe. Ők Moldvából érkeztek, ahol egy feltételezhetően örmény származású bójár, a Mihálcsá Hünkú lázadás szervezett a moldvai fejedelem Györgyé Duka ellen. Ezt a felkelést vérbe folytották, ezért kellett az örményeknek menekülniük. Apafi fejedelem engedélyével telepedtek Erdély területén. Persze ezen dátum, vagy ezen letelepedés előtt és után is érkeztek Erdélybe örmények, de azt szokták mondani a történészek, hogy az 1660-as évek vége, 1670-es évek eleje az a periódus, amikor nagy számban szervezetten érkeznek Erdélybe az örmények. Az örmények már a 18. században úgy tartották, hogy Áni városából elmenekült nemesi családok leszármazottai. Az erdélyi fejedelemség idején három család kapott címeres nemeslevelet, legalábbis ezt állítja Gudenusz János József genealógus, aki összeállította az örmény származású magyar nemesi családok genealógiáját. Ez a három örmény származású nemesi család a Bogdánfiak, a Terdikek és a Pattantyusok családja. A Habsburgok idején az első nemesítésre 1712-ben került sor, ez volt a Lászlófi család. A 18. században a legtöbb nemesítés a bécsi udvar háborús kiadásainak a következtében történt. Két háborús periódust kell említenünk. Az egyik az a 7 éves háború korszaka, ez 1756 és 1763 között. Itt mindazok, akik hajlandók voltak 2000 forintot háborús célra áldozni, nemesi címet szerezhettek. tehát címeres nemes levéről beszélünk. 1756 és 62 között 27 örmény család kapott címeres nemes levelet, ezek közül csak 1760-ban 15-ön, ebből pedig 8-an ugyanazon a napon, október 7-én, ők voltak a Csiki, a Jakabfi, a Kis, a Lukács, a Simai, a Szentpéteri, a Verzár, illetve a Vikol családok. Többi örmény család 1760. július 26-án kapta a nemességet. Tehát a Lukácsok esetében három testvér kapta a címeres nemes levelet 1760-ba, majd pedig 2 évre rá, 1762-ben a negyedik testvér. A második nagy háborús periódus az a napoleoni háborúk korszaka volt, 1797 és 1814 között már 1000 forintos adományért is lehetett címeres nemes levelet szerezni. Ebből a korszakból 4 örmény származású családról tudunk, akik megszerezték a nemesi címet, ők voltak a Pászákász család, Kapdebók, a Kövérek, illetve a Gyertyán fiak. Ki kell hangsúlyozni azt, hogy nagyon-nagyon sokan ezek közül a családok közül a hadsereg beszállítói voltak, tehát főleg marhakereskedelemmel foglalkoztak, így például Lázárok, illetve a Kis családok, és talán emiatt is szereztek címeres nemes levelet. Aztán voltak olyanok, akik azért kaptak nemességet, mert fontosabb tevékenységet fejtettek ki az örmények letelepedések körül, például a dánielek. Voltak olyanok, akik a törökellenes háborúkban való részvételükért kapták ezt a nemességet, például a pattangyusok meg a Lászlófiak. Voltak később, akik a 19. században a karrierjüknek köszönhetően lettek nemesek, például Isekutz Adeodát, marosvásárhelyi bíró. A karácsonyiak, ők a kulturális tevékenység miatt, és ugye folytathatnánk. Egy különleges helyzet Verzár Márton esete, aki szamosújvári bíróként az udvari kamarának tett adománya és a nagybátyjának, Oxendius Verzirescu tevékenységének elismeréseként kapott címeres nemes levelet. A bánság helyzetének a rendezése hoz nagy változást az örménység, az erdélyi örménység életében, ugyanis a katonai közigazgatás megszüntetése után 1779-ben létrejön három vármegye, Temes, Krassó és Torontál, és ez lehetővé tette az örményeknek, de nem csak az örményeknek, hanem a szerbeknek, románoknak is egyaránt a földvásárlást ezeken a területeken, és ezzel az erdélyi rendi társadalom szorításából való menekülést. Nagyon-nagyon sok örmény család dönt úgy, hogy a bánságban földbirtokot szerez, és bánsági földbirtokosok lesznek, így eltávolodnak Erdélytől, és bánsági földbirtokosként aztán a 19. században főleg Budapest körül gravitálnak. 1781-82 között több árverést tartottak, mely során a kincstári vagyonból lehetett vásárolni földbirtokot, ez adta meg a lehetőséget olyan családoknak, mint a Karácsonyi, a Kis, a Lukács, a Lázár, a Gyertyánfi, vagy éppen a Gorove, hogy bánsági földbirtokosok legyenek. És ez megnyitotta a lehetőséget arra is, hogy a ranglétrán felemelkedjenek, házasságok kössenek főnemesi családok sarjaival, lehetővé tették a főnemesi címek megszerzését, és egyáltalán bekerültek az ország társadalmi körforgásába.
Hány családnak sikerült főnemesi rangot szereznie?
A történészek, illetve a genealógusok vitatkozni szoktak azon, hogy hány örmény származású nemesi család szerzett címeres nemes levelet. Ugye itt 50 pluszról beszélünk, tehát 52 vagy 54, vagy éppen lehet 56. Ami a főnemesi címeket szerző örmény származásúakat illeti, itt eléggé tiszta a helyzet. 6 családot tartanak nyilván. A legkorábban főnemesi címet szerző örmény család az a Karácsonyiak voltak. Karácsonyi Guido 1858-ban kapott osztrák grófi rangot, ezt követte 1874-ben a magyar grófi rang, ugyancsak Karácsonyi Guido kapta ezt is meg. Még annyit elmondanék mindenképpen a Karácsonyi családról, hogy sajnos már nem létezik a család, tehát az utolsó tagja a 20. század közepén halt meg, tehát utódok nélkül. Majd következnek a Dánielek. A Dániel család 1896-ban szerzett bárói rangot. Dániel Ernő miniszter kapta ezt a bárói rangot, mint elismerést a milleniumi kiállítás megszervezéséért. Majd 1912-ben következtek a pap és a kis családok. A pap család esetében pap Géza kapott bárói rangot, viszont ő egy személyben ultimus tituli is volt, tehát nem voltak leszármazottai. A kis családok esetében pedig kis Antal, aki diplomataként tevékenykedett, ő kapott bárói rangot, de az ő esetében is az történik, hogy ultimus tituli, tehát hogy leszármazottai nem voltak. Ugyancsak 1912-ben következik a Lukács család, ugye majd erről részletesebben beszélünk a műsor folyamán, és akkor vannak a Markovicsok. A Markovicsoknál egy érdekes eset történik, az ő címüket, az ő főnemesi címüket 1939-ben ismerte el a Magyar Királyi Belügyminisztérium. Pontosabban arról van szó, hogy neki volt egy régebbi címük, a Spiczai grófi cím, amelyet valahol a 16. században szereztek, de aztán nem használtak. És 1939-ben folyamodtak a Magyar Királyi Belügyminisztériumhoz, hogy engedélyezzék ennek a címnek az újbóli használatát, amit a belügyminisztérium meg is engedett. Tehát egy régi címről van szó, amit nem használtak, és végül is 1939-el kezdődően használtak újra. És tehát szokták említeni még a Capri családot is, a család tagjai több szállal kapcsolódtak a magyar nemességhez, de ők viszont nem viseltek magyar nemesi címet, ők 1791-ben galiciai nemesi címet szereztek.
Jó lenne, ha a következő perceket a Lukács családnak szentelnénk.
Említettük már azt, hogy a család tagjai 1760-ban és 1762-ben szereztek nemességet, tehát 1760-ban három testvér, és 1762-ben a negyedik testvér. A család tagjai közül nagyon sok érdekes politikai és kulturális személyiség került ki. Itt, ha éppen meg kellene említeni néhányat, akkor mindenképpen kiemelném Lukács Móricot, aki a Magyar Tudományos Akadémia igazgató tanácsának a tagja, a Kisfaludy Társaság elnöke volt. Majd említést érdemel Lukács Béla, aki 1892-vel kezdődően Magyarország kereskedelemügyi minisztere, sőt egy időben Marosvásárhely első vagy egyes kerületének az országgyűlési képviselője, az 1900-as évi Párizsi Világkiállítás magyar osztályának a rendezésére kinevezett királyi kormánybiztos, és 1899-el kezdődően az Országos Szabadelvű Párt alelnöke, de érdemes megemlíteni Lukács Lászlót, aki persze mind a mellett, hogy országgyűlési képviselőként tevékenykedett, 1895 és 1905, illetve 1910 és 12 között Magyarország pénzügyminisztereként tevékenykedett, sőt 1911-ben egy rövid ideig kereskedelemügyi miniszter is volt, majd 1912 és 1913 három között magyar királyi miniszterelnök volt, és ő vitte egy személyben a belügyi, illetve a király személye körüli miniszteri tárcát is, és 1910 és 18 között a Tisza István által alapított Nemzeti Munkapárt elnökeként tevékenykedett. Tehát visszatérve a Lukácsokhoz, említettük a nemesség adományozást. A mi történetünk szempontjából a negyedik testvér adományozása érdekel, tehát Jakabról beszélünk, 1762-ben tehát kapott nemességet, ő egy erzsébetvárosi kereskedő volt, és az ő leszármazottai azok a Perényi Lukácsok, akikről a mai műsor szól. Ennek a Jakabnak az egyik unokája, Ignác volt az, aki elkerül Erdélyből, és Csanád vármegye területén Kaszapér pusztát vásárolja meg, ez mezőkovácsháza mellett van, sőt itt aztán különböző majorok is létrejönnek, például a család nevét viselő Lukács major, és Ignácnak a leszármazottai azonban már a politikai karriert választják. Tehát példának okáért Ignác második fia György, ő már Nagyváradon tevékenykedik, illetve szerepet vállal az országos politikában is. Tehát az a Lukács György, akit az előbb említettem, őt idősebb Lukács Györgyként szokta a család említeni, ő Nagyvárad országgyűlési képviselője, illetve Nagyvárad polgármestere volt nem is egy ízben. És ami a karrierét illeti, engedjék meg, hogy század elején, tehát a 20. század elején kiadott vármegye monográfiát hozzam segítségül, ugye a Borowski Samu által kiadott vármegyei monográfia, amelyben Lukácsnak a karrierét a következőképpen ismertetik. Lukács György 1820-ban Nagyváradon született. 1838-ban már jurátus volt, ugyanez évben tette le az ügyvédi vizsgálatot, mely után szülővárosába tért vissza. 1839-ben Beőti Ödön mellett volt az országgyűlésen. Hajlamai korán a hírlapírás felé vonzották. 1841-től kezdve élénk részt vett a vármegyei életben. Csengeri Imrével ő volt a vármegyei ifjúság vezetője. 1848-ban a belügyminisztérium vármegyei osztályának vezetője lett. majd a Honvédelmi Bizottmány megalakulása után a miniszter képviselte annak ülésein. Midőn az országgyűlés Debrecenbe tette át székhelyét, Lukács is követte a kormányt. A szabadságharc lezajlása után Váradra vonult vissza. 1861-ben a rövid ideig tartó alkotmányos korszak alatt Várad polgármestere volt, majd az országgyűlésre is őt küldték ki képviselőül. 1865-ben is szülővárosát képviselte. 1867-ben újból Nagymárad polgármesterévé választatott, de azért befolyását a vármegyei ügyekre sem vesztette el. 1867-től 1875-ig jóformán ő volt a Bihar megyei balközéppárt vezére. 1875-ben miniszteri tanácsossá neveztetett ki a belügyminisztériumba, hol nem sokára államtitkár lett. Meghalt 1892. augusztus 25-én. Amit ez a felsorolás nem említ, hogy 1879-ben a szegedi nagy árvíz alkalmával az első intézkedések foganatosítása céljából kormánybiztosnak nevezték ki, tehát elsőként érkezett a romba dőlt város megsegítésére, és hát az itt szerzett érdemeinek elismeréseképpen megkapta a Szent István rendet is. Idősebb Lukács György gyarmati Tar Krisztinával kötött házasságából 8 gyermek született. A mi történetünk szempontjából az ifjabb György fontos. Ő 1865-ben született Nagyváradon, és hát 1887 és 1897 között belügyminisztériumi szolgálatban állt. Őt bízták meg a polgári anyakönyvezés előkészítésével, ezért francia és német tanulmányútra küldték. 1895-ben az anyakönyvezési osztály élére került, 1897-ben Békés vármegye főispánja, majd pedig 1901-ben Hódmezővásárhely főispánja lett. Tevékenységének a központja főleg Gyula városa volt, ahol a nevéhez fűződik a Gyulai Kórház modernizálása, a Gyulai Római Katolikus Gimnázium új épületének a felépítése. 1901-ben neki köszönhetően alapították a József Főherceg Szanatórium Egyesületet, aminek a fővédnöke természetesen maga József Főherceg volt, elnöke Lukács György, az elnök nője pedig Lukács Györgyné Perényi Marjorie várónő. Ennek a kezdeményezésnek a gyümölcse az 1907-re érett be, amikor sikerült felépíteni Magyarország egyik legmodernebb szanatóriumát Gyulán. 1905 és 1906 között rövid ideig vallás- és közoktatásügyi miniszter volt a Fehérvári Géza által vezetett kormányban. Miniszteri funkciójából való lemondása után nem vállalt fontosabb politikai szerepet. 1906 és 1910 között több könyvet írt az Amerikai Egyesült Államok alkotmányáról, a választójogról, az angol parlamentről. 1910 és 18 között országgyűlési képviselő, majd pedig 1922 és 31 között újra országgyűlési képviselő, Gyula városát képviselte a parlamentben. Parlamenti tevékenysége során többször szólalt fel a műveltségi cenzus bevezetése mellett, de ellenezte a vagyoni cenzust. Síkra szállt a nők választójogáért, sőt többször részt is vett a Nők Választójogi Szövetségének a nemzetközi kongresszusain. A numerus clausus bevezetése körüli viták alkalmával az egyik felszólalásában kihangsúlyozta, hogy én igenis, ha már fenntartjuk a numerus clausus intézményét, egy szelekcionális principiumot hajlandó vagyok elismerni, tudni illik a tehetséget, az előmenetelben való kiválóságot. Ez olyan szelekcionális principium, amelynek sem privilégium jellege, vagy íze nincs, sem pedig az állampolgári jogegyenlőséget nem sérti. 1923-ban ő volt a magyar kormány fő megbízottja, azon a Nemzetek Szövetsége előtt folyó tanácskozáson, amelyen a román agrárreform nyomán előállott magyar sérelmeket tárgyalták. Részt vállalt az Interparlamentáris Unió munkájában, amelyben már 1904 óta bekapcsolódott, vagy aktív szerepet vállalt. 1922-től az Interparlamentáris Unió magyar csoportjának volt az alelnöke, és ő szervezte meg a Pán-Európai Unió magyar csoportját, amelynek az első elnöke lett. Egyik 1925-ös parlamenti beszédében maga ajánlotta a revízió egyelőre nem kormány, hanem társadalmi programként való előtérbe állítását. 1928-tól pedig szerepet vállalt a Magyar Revíziós Ligában, utóbb a szervezet egyik aktív ügyvezető elnöke lett. Emlékezetes a közszolgálatról tartott beszéde, amikor mint főispán a következőket nyilatkozta. A közszolgálat elnevezés az én felfogásomban nem képletes kifejezés, hanem materiális igazság. Én nem fogom tűrni sohasem, hogy a tisztviselő a közügy szolgálata véget rendelkezésére bocsátott hatalmi eszközöket nem kizárólag arra használja, amire azok adattak, a polgárok javának előmozdítására. Az 1920-as, 30-as években továbbra is nagyon-nagyon aktív volt kulturális téren egyaránt, több egyesületnek, szervezetnek vállalta el az elnöki pozícióját, 1940-es években azonban mind jobban kiszorult, illetve visszavonult a közéletből, 1950-ben hunyt el. És még itt Lukács Györgyel kapcsolatosan engedjenek meg, hogy egy kis szöveget felolvassak. Lukács Györgynek sikerült 1930-as években, úgy tudom 36-ban megjelentetni önéletrajzát, ennek az volt a címe, hogy Életem és kortársaim, és ennek a bevezetőjében ír családi hátteréről, és hát egyáltalán örmény származásáról, úgyhogy engedjék meg, hogy ezt a pár sort felolvassam önöknek. A magyar oly szívós és annyira tehetséges, hogy az európai kontinens legveszélyeztetettebb részén immár a második évezredet éri, nagy civilizációt fejlesztett, és eszébe sem jut ellenségei kedvéért eltűnni a föld színéről. Ellenkezőleg minden helyzeti hátránnyal és viszontagsággal megküzdve folyton tovább fejlődik és halad előre. Ennek a pompás ellenálló képességnek kialakulásában kétségtelenül jelentékeny része van annak, hogy a ma vesztességnek pótlására, amelyet öldöklő harcaiban a történelem folyamán szakadatlanul szenvedett, állandóan más fajokkal és népekkel keveredett. Ez a szünetlen vérkeveredés termelte ki korszakról korszakra küzdő, ellenálló képes magyarságot, mely ősi jellegét megőrizve a keveredés által tehetségben, kiválóságban, szívosságban, ellenállásban folyton csak erősbödött. Ebben az egészséges vérkeveredésben több-kevesebb része van minden hazai nemzetiségnek. Nemzetiségeink legtöbbjéből azonban csak egyéneket vagy csoportokat szívott fel a magyarság. Kivételes az, hogy egész nemzetiségek teljesen beleolvadtak a magyarságba. Ilyen kivétel az örmény nemzetiség, amely egészen felszívódott a magyarságba. S fajának vérmérsékletét, tulajdonságait, hajlamait egészen és utógondolat nélkül beleolvasztotta a magyarságba. Semmi kétség, a magyarság tartalomban gazdagodott ezzel a beolvadással.
Történész úr, hogy jött létre a Perényi Lukács család?
Ez egy viszonylag rövid történet. Tehát Lukács György 1900-ban egy kitűnő házasságot kötött, feleségül vette a Báró Perényi család egyik tagját, Báró Perényi Péter leányát, Perényi Marjorit, és ebből a házasságból három gyerek született, György, Miklós és Sándor. A három gyereknek a király 1912-ben bárói rangot adományozott, illetve névegyesítést hajtottak végre, tehát eltűnt a Lukács család régi előneve, tehát az erzsébetvárosi előnév, és a Perényi névből mondjuk azt, hogy előnév lett, tehát így jött létre a Perényi Lukács család. Tehát mondhatjuk azt, hogy Lukács György az alapítója a családnak, de hát végül is nem ő maga viselte a bárói címet, illetve ezt az új nevet, hanem a házasságából született három gyerek. Végül is ők a családnak az alapítói.
Hogy alakult a család 20. századi története, és mi a helyzet ma a családdal?
Lukács György és Perényi Marjorie házasságából három gyerek született, György, Miklós és Sándor. György 1903-ban született, és talán a legegyszerűbb úgy bemutatni az életrajzát, hogyha ő maga meséli el azt. 1983-ban Dunay Ákos felkeresett több emigrációban élő magyar főnemest, és egy interjúkötetet adott ki, ez is volt a cím ennek az interjúkötetnek, hogy Magyar főnemesek az emigrációban, és sikerült felkeresnie Perényi Lukács Györgyöt, aki akkor az Amerikai Egyesült Államokban élt, és ő maga a következőképpen mondta el saját élettörténetét. Tehát idézem Báró Perényi Lukács Györgyöt. 1903-ban születtem, 1921-ben érettségiztem, 1926-ban doktoráltam a Pázmány Péter Tudomány Egyetemen politikai tudományokból. Diplomatának készültem, és ennek megfelelően folytattam tanulmányokat. Túl a Pázmány Péter Tudomány Egyetem nyújtotta lehetőségek kihasználásán, Párizsban, a Budapesti Külügyminisztérium speciális kurzusain és Londonban. Külügyi pályafutásomat 1928-ban Varsóban, mint a Magyar Követség attaséja kezdtem. 1931-ben hazarendeltek a külügyminisztériumba, következő évben Belgrádba küldtek attasénak. 1935-ben tagja voltam a Genfi Népszövetséghez akkreditált magyar kormányküldöttségnek. 1936-tól 1944-ig az ország német megszállásáig ismét a külügyminisztériumban szolgáltam. A háború végéig bujkáltam. 1946-tól az ankarai magyar követségen teljesítettem külügyi szolgálatot, először mint első tanácsos, később mint ügyvezető elnök. 1948-ban a kommunisták hatalomátvételekor lemondtam, és a török hatóságoktól politikai menedékjogot kértem. 1950-ig a török rádiónak és sajtónak dolgoztam. És az interjú készítő folytatja az interjút. Báró úr tud törökül? Igen. A magyaron és a törökön kívül még milyen nyelven beszél? Németül, franciául, lengyelül, szerbül, olaszul és angolul. Ez összesen 8. A rádiónál és a sajtónál milyen állása volt? Külpolitikai elemzőként működtem. Ezután Törökország második legnagyobb magánbankja, az isztambuli Yapı ve Kredi Bankası alkalmazott, mint külkereskedelmi és gazdasági tanácsadót és elemzőt. Ide Amerikába 1956. májusában érkeztem. Nyugdíjazásomig az Albany College of St. Rose-ban tanítottam történelmet és politikai tudományokat. Idáig az idézet. Lukács György 1988-ban hunyt el, leszármazottai léteznek napjainkban is, ők továbbra is az amerikai kontinens északi részén élnek. A második fiú, Miklós, ő 1905-ben született, ő a zenei karriert választotta, zenei tanulmányait 1926-ban a Lipcsei Konzervatóriumban kezdte, majd pedig 1928-ban a Berlini Zeneművészeti Főiskola karmester szakán folytatta, olyan tanárok irányítás alatt, mint Arthur Schnabel vagy Paul Hindemith. Karmester volt, operaigazgató, Wagner, Verdi, Brahms, Beethoven, Bartók és Kodály műveinek az egyik kiváló előadójaként ismerték. Tanulmányai befejezését követően 1943-tól németországi városok színházaiban dolgozott karmesterként, így például Hamburgban, Osnabrückben, Münsterben, majd 1943-ban hazatért. 1944-ben néhány hónapon keresztül júliustól szeptemberig az operaház igazgatója volt, tehát a Magyar Opera igazgatója volt. 1946-tól 50-ig főtitkárként dolgozott ugyanitt, és 1966 és 1978 között ismét az intézmény igazgatójaként tevékenykedett. 1949-től a Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskola opera tanszékének, majd 1963-tól az ének tanszaknak a vezetője 1975-ig, 1951-ben a MÁV szimfonikusok vezető karmestere lett, és nyugálomba vonulásaig 1978-ig irányította az együttest. Tehát Lukács Miklós nem hagyta el Magyarországot, és azért mondom, mint Lukács Miklóst, mert ezen a néven ismerték Magyarországon, tehát az arisztokrata múltra jobban emlékeztető Perényi nevet nem használta. Ő neki nem voltak leszármazottai, tehát a család ezen ága vele kihalt. És a harmadik fiú, Sándor, aki 1909-ben született, és a Magyar Pénzintézeti Központ tisztviselője volt. Nála is talán az életrajzának az ismertetése család egyik tagjának a szájából jobban hangzik, és itt pedig az ő fiát, Perényi Lukács, Vajk Miklós Sándort hívom segítségül, aki a következőképpen emlékezett édesapjára egy interjúban. Az apám Perényi Lukács Sándor 1909. január 28-án született Budapesten, és 1988. április 1-én halt meg Santipóban, Peruban. Anyám Anka Éva 1909-ben született Dicsőszentmártonban, és 1995-ben halt meg Santipóban, Peruban. Apám agrármérnök volt, Bécsben tanult. Az Ibusznál dolgozott, Sopron-Kőhidánál esett német fogságba. A háború után visszakerülve Magyarországra állást ajánlottak neki a magyar kormánynál. Apám 6 nyelven beszélt. Angol, francia, német, magyar, olasz, spanyol. Azonban visszautasította az ajánlatot, ugyanis az politikai állás volt és csak rövid időre szólt. Ezután Ausztriába szöktünk, gyalog mentünk át a határon. Innsbruckban és Grazban laktunk. Ezután Rómában éltünk 1946-47 között. Majd következett Franciaország 1947 és 48 között. Ezután újból visszamentünk Olaszországba, ahol 1951-ig maradtunk, amikor Peruba emigráltunk. Anyám író és újságíró volt, írt néhány könyvet is. Édesapám távolléte alatt anyám viselte gondomat, és látta el a háztartást. Lakásunk Budapesten az István út 20 alatt volt. Anyámat ez alatt többször megfenyegették, hogy börtönbe kerül. és a kivándorlás körülményeiről a következőket mondja. Lehetetlenné vált maradásunk Olaszországban, a kormányok sorba dobták ki az idegen állampolgárokat. El kellett hagyni az országot. Megpróbáltunk az Egyesült Államokba menni, de nem volt lehetőség, mert annak, aki kezeskedett volna értünk, adósságai voltak, és nem tudott segíteni. Két lehetőség volt. Chile és Peru. A szüleim Perut választották. És itt említi Perényi Lukács, vagy Miklós az édesanyját, Anka Évát, kiről mindenképpen szeretnék két mondatot mondani. Ugye ő 1936-ban házasodott össze Perényi Lukács Sándor és Anka Éva, és úgy, ahogy elhangzott, Anka Évának ugyancsak erdélyi gyökerei vannak, 1909-ben Dicsőszentmártonban született Anka János és Dobai Mária leányaként, és említette itt a fia azt, hogy írt néhány könyvet az édesanyja, ez így is van, eddig kettő könyvéről van tudomásunk, az egyik 1941-ben jelent meg, ez egy verseskötet, Íme az ember címmel, és egy 1944-es prózát tartalmazó kötet, amelynek a címe Erdőn, mezőn jártam. Ezek mellett megjelentek írásai a kor lapjaiban is. Úgy tudjuk, hogy még írt könyveket talán, de nem tudjuk igazából, hogy most ezek könyvek, vagy csak éppen novellák. Az emigrációban viszont ezek sohasem jelentek meg. És ugye mi nagyon-nagyon büszkék vagyunk arra a Marosvásárhelyi Örmény Magyar Kulturális Egyesületben, hogy az egyik könyvet, tehát az 1941-ben kiadott verses kötetet, az Íme az embert újra kiadhattuk, tehát 2020-ban jelent meg ez a könyv, és idén sikerült bemutatni Marosvásárhelyen, és tervezi az egyesület, hogy a jövő évben a másik kötetet is, tehát a novellás kötetet is újra kiadja. Tehát Perényi Lukács Sándor és Anka Éva házasságából egyetlen egy fiú született, aki Vajk Miklós Sándor nevet kapta. Ő Magyarországon született, viszont egy pár éves volt, amikor, ahogy hallották, a család Peruba vándorolt, tehát ő már Peruban élt, a gyerekei Peruban születtek, tehát három gyereke született, közülük két fiú, egy leány, a legkisebb fiú Sándor, aki a világ különböző egyetemein tanult, tehát Perutól Chilén keresztül egészen Ausztráliáig, és jelen pillanatban Peruban dolgozik, Peruban él, a másik fiú pedig Miklós, aki hát ugyancsak Peruban kezdte a tanulmányait, de aztán ő is Nagy-Britannián keresztül egészen Új-Zélandig nagyon sok helyen tanult, és jelen pillanatban egyetemi tanár Peruban, de Nagy-Britanniában él. Ő az a Perényi Lukács Miklós, akit említettünk a bevezetőnkbe, hogy június 10-én a két egyesületnek a meghívottja lesz Marosvásárhelyen. És nagyon-nagyon örvendünk, hogy Perényi Lukács Miklós ellátogat Erdélybe, ez a második látogatása ősei szülőföldjén, még volt egy pár héttel ezelőtt egy rövid látogatása csak Marosvásárhelyen. Remélhetőleg ez a második látogatása elviszi a családja származási helyeire, Dicsőszentmártonba és Erzsébetvárosba is.
Történész úr, az utolsó percekben össze kell foglaljuk a beszélgetést, a végső következtetések tehát.
Nagyon röviden a mai műsorban a Perényi Lukács családról beszéltünk, a Lukács család, mely örmény származású 1760, illetve 62-ben szerzett címeres nemeslevelet. Család kiemelkedő tagjai között volt Lukács László, magyar királyi miniszterelnök, illetve Lukács Béla, kereskedelemügyi miniszter, országgyűlési képviselő, és hát természetesen a Perényi Lukács család őse, hogy így fogalmazzunk, Lukács György, aki vallás- és közoktatásügyi miniszter volt 1905 és 1906 között. Az ő gyerekei kapták a bárói rangot, illetve a név egyesítést, ők az első képviselői a Perényi Lukács családnak. A három gyerek, György, Miklós és Sándor, ezek közül György és Sándor emigrációba kényszerült, az ők leszármazottaik külföldön élnek, tehát Györgynek a leszármazottai Észak-Amerikába, Sándornak a leszármazottai Peruban, illetve Nagy-Britanniában. Miklós, akinek karmesteri karrier jutott, ő Magyarországon maradt.
Kálmán úr, köszönjük, hogy ma délben is velünk volt, köszönjük a beszélgetést.
Én is köszönöm szépen, hogy itt lehettem, és hát akkor 2022. június 10-én kerül sor erre a beszélgetésre, ahogy mondtam, az esemény a Marosvásárhelyi Stúdium Hubban kerül megrendezésre, és hát mindenkit szeretettel várunk.
Kedves hallgatók, rendhagyó műsorunk végéhez közeledünk, köszönjük az önök megtisztelő figyelmét dr. Kálmán Attila tanár történész nevében is. Lassan át kell adjuk a stúdiót, elköszönök, a műsorvezető szerkesztőt, Nagybodó Tibort hallották, maradjanak továbbra is a Marosvásárhelyi Rádió ismert hullámhosszain további kellemes napot és pihentető hétvégét kívánunk. Vigyázzanak magukra, vigyázzanak egymásra, viszont hallásra.
A kőbe zárt múltunk partnere a Székelyudvarhelyi Matplast Kft. A műanyag fröccsöntőszerszámok és színes fémöntőformák szakértője. Több mint negyed évszázada formát adnak az acélnak, és évek óta életet a kőbe zárt múltunknak.